Mi lehet romantikusabb annál, mint amikor két szerelmes szorosan összesimul, mélyen egymás szemébe néznek, és ajkuk szenvedélyes csókban forr össze. E pillanatban a gravitáció megszűnik, mintha a csók a szeretőket a létezés más szférájába röpíteni, a banális hétköznapok világa fölé. Mi teszi ezt az egyszerű fizikai érintkezést jelentőségteljessé és érzelmileg magával ragadóvá? Miért nem ugyanolyan felemelő élmény, amikor a térdünket vagy a könyökünket érintjük össze? Miért változtatja a romantikus csók a józan, hétköznapi embereket bódult szerelmesekké? Az embertudományokban uralkodó nézet a csók eredetét biológiai okokra vezeti vissza, ez a könyv, amiről most hallanak, egészen mást állít. A csók története, a populáris kultúra születése, Marcel Danézi könyve tulajdonképpen egy érdekes kaland. A Zsupán András fordítóval készült beszélgetésemben most igyekszem felvillantani néhány részletet is, hogy mutassam, milyen a szerző megközelítése, milyen a szöveg. Kezdem már is egy idézettel. A csókolózás módja és funkciója nem szorítkozik az udvarlásra és a szerelemre. Üdvözletként a régmúlt időkben nyúlik vissza a története. Csókot már Mezopotámiában is küldtek, hogy elnyerjék az istenek kegyét. A szokás máig nem tűnt el, habár vallásos tartalmát réges-rég elveszítette. Egyszerűen az üdvözlés egyik formája lett, tenyerünket a másik felé fordítva csókot küldeni, kedveskedő gesztus. Hérodotos szerint Perzsiában az egyenrangú férfiak ajakcsókkal üdvözölték egymást, a kissé alacsonyabb rangú vendéget pedig arcon csókolták. E csókok nyilván nem voltak romantikus jellegűek. A szláv kultúrákban a férfiak találkozásakor csókkal üdvözölték egymást, ami még ma is előfordul. Az üdvözletcsók a rómaiak között is bevett szokás volt. Az egyén rangjától függött, hogy a császár melyik testrészét illethette csókkal, a lábtól egészen az orcáig. Minél alacsonyabb volt a társadalmi státusza, annál alacsonyabban elhelyezkedő testrészsel kellett beérnie. Az ókeresztények békecsókkal köszöntötték egymást, amely hitük szerint a csókot adó lelkét hordozta, és spirituális kapcsolatot teremtett a két ember között. És akkor mit gondol a könyvről a fordító Zsupán András? Mi az, ami megfogta őt ebben a kötetben?
Szerintem ami igazán érdekes ebben a könyvben, az a koncepciója, az alapfelvetése, hogy miközben hajlamosak lennénk úgy gondolni a csókra, mint ez egy természetes emberi dolog, egy időtlen szokás, amiről azt gondoljuk, hogy talán már az ősember is művelte, és hogy átível kultúrákon ugyanúgy csókolóznak valószínűleg a pápua őslakosok a dzsungelben, mint ahogy a 21. századi New Yorkiak. És azt mondja a szerző, hogy ez nem így van, hogy a csók abban a kulturális értelemben, nem fizikai értelemben, hanem kulturális értelemben, ahogyan mi ismerjük, az egy konkrét időben és térben megszületett, és egy konkrét kulturális korszakhoz kötődő fejlemény. És ez egy nagyon érdekes gondolat, azt természetesen a szerző sem állítja, hogy a világ más részein, a nyugati kultúrán kívül, vagy a korai középkor előtt, amikor szerinte a csók megszületett, tehát hogy az emberek ne csókolóztak volna, de azt mondja, hogy maga ez a gesztus, ez a szokás, akkor telítődött meg olyan kulturális tartalmakkal, amik miatt ezt máig fontosnak, és a szerelem egyik legfontosabb fizikai kifejezésének érezzük. És ez szerintem egy érdekes gondolat, és ezt igyekszik aztán alátámasztani azon keresztül, hogy végigveszi, hogy a csók a nyugati populáris kultúrában milyen szerepet játszott.
Leszögezi, és a Romeo és Júliát hozza példaként, hogy a középkortól számítjuk a csókot a szerelemmel összefüggő tényezőnek, de már Catullus és Ovidius is írt a csókról, mint erotikus pillanatról.
Igen, hát ő tulajdonképpen azt állítja, és szerintem lehet, hogy ez ugyan nem maradéktanul igaz, de egy érdekes gondolat, és valami igazság van is benne nyilvánvalóan, hogy a korai középkori Nyugat-Európa előtt a csók az csak erotikus tartalma hordozott, tehát ilyen értelemben természetesen része mondjuk az ókori erotikus latin költészetnek, vagy teljesen erotika mentes tartalmat hordozott, a békecsók, az üdvözlési csók formájában, ami ugye a közel-keleti kultúrákban, Biblia világában megjelenik, de nem hordozta mindazokat a szerelemmel összefüggő tartalmakat, amik a korai középkorban kerültek bele, és a korai középkoron belül is ő nagyon pontosan azonosít térben és időben egy pillanatot, azt mondja, hogy ez a trubadur költészet fénykora, amikor ez irodalmi értelemben fölbukkan, tehát ez Dél-Franciaországot, Provence-t jelenti a 11.-12. század fordulóján. Ezekben az akkori népi latinsággal, tehát a hivatalos életben és a magas irodalomban használt latinhoz képest a népnyelvén megszülető balladákban bukkan föl először ebben a modern értelemben a csók.
És azt mondja, hogy tulajdonképpen a csók legalizálása volt az, ami ilyen nagyot változtatott a társadalmi szokásokon. Tehát, hogy elkezdtek róla beszélni, írni, lefestették.
Ő azt mondja, hogy kifejezetten ami érdekes ebben a pillanatban, hogy a csók az elsősorban a lovagi szerelem eszköztárában jelenik meg. És a lovagi szerelem az egy rendkívül érdekes kulturális jelenség, mert a lovagi szerelem a szerelemnek egy nagyon elvont, idealizált és irodalmasított változatát jelenti. Tehát ez majdnem mindig teljesen független a házastársi szerelemtől, és a csók nem is a házastársi szerelemmel kapcsolatban, nem ilyen témájú szövegekben bukkan föl először, és nyilvánvalóan független a korszaknak a tényleges lovagi életmódjától is, amiben hát ezek a lovagok, hogy mondjam, alkalmi kapcsolatokat és minden egyebet folytattak, de nem erről írtak. Amiről írtak, az egy olyan típusú idealizált, sokszor plátói, nem testi szerelem, amit egy fölmagasztosított nő iránt éreznek, és a csók mindig ebben a kontextusban jelenik meg, mint valami vágyott dolog, vagy mint a maximum az elérhető kapcsolatnak.
A csók jelentős szerepet játszott a különböző vallási hagyományokban. A szentkönyv vagy ikon megcsókolásának ősi gyökerei vannak, ez a tisztelet és az imádat jele. Mózes néha úgy ábrázolják, hogy megcsókolja a 10 parancsolat kőtábláit. A katolikusok tiszteletük és engedelmességük jeleként megcsókolják a pápa lábát. Máté és Márk evangéliumában Júdás csókkal árulja el Krisztust, mielőtt a hűség nemes gesztusát a hamisság aktusává teszi. A zsidók ima közben megcsókolják a jeruzsálemi siratófalat és a tórát. Az ortodoxok megcsókolják a templomi ikonokat és az áldást osztó pap kezét. A hinduk megcsókolják a templom padlóját, hogy kimutassák a szentség és a tisztaság iránti tiszteletüket. Az antropológiai kutatások szerint sok kultúrából teljesen hiányoztak a csókkal kapcsolatos rítusok. Afrika, Óceánia és Amerika jelentős részén a csók egyszerűen ismeretlen volt, legalábbis az európai betolakodók és a globális kommunikációs technológiák megjelenése előtt, amelyek a csókot világszerte elterjesztették.
Hogyan hatott a nők szabadságára a csók elfogadása? Mert mást jelentett ugye a férfiak számára és más a nők számára.
Igen, amit az előbb említettem, az tulajdonképpen ugye a férfi nézőpont, tehát a lovagi szerelemnek a férfi nézőpontja, de aztán megjelenik ennek következtében a női nézőpont is, ahol pedig a csók, mint az érintkezés és a megismerésnek, egymás megismerésének a legfontosabb mozzanattává válik. Ez egy olyan típusú női szemlélet, ami korábban nem jelenik meg az irodalomban. És ilyen értelemben a csók születése mindkét változatban, a férfi és a női változatban egyaránt, egybe is esik azzal, hogy egyfajta női felszabadulás, emancipáció kezdetén állunk. Ez nyilván egy iszonyú hosszú folyamat, tehát a korak-középkori elsősorban főúri hölgyek, akikhez ezek a költemények íródtak, azok nagyon messze voltak attól, amit ma emancipált nőként fogunk föl, de mégiscsak abba az irányba tett lépés ez, és az, hogy tényleg abba az irányba tett lépés, az bizonyítja be a szerző azáltal, hogy végigveszi a populáris kultúrának a jelenségeit egészen a 21. század kezdetéig, és azt, hogy hogyan függ ez össze a női felszabadulással.
Ezt mondja, hogy az 1800-as évek végétől a szerelem lett már a házasság alapja, ezért értékelődött föl a csók, mert hogy ez mentesítette a szégyentől a női vágyat.
Nagyon érdekes, hogy azt veszi végig, hogy történetileg ez hogyan jelenik meg, és hogy mik ebben a konzisztens vonások, és tényleg az, hogy vannak bizonyos toposzok, amik évszázadokon keresztül élnek tovább is a csókkal kapcsolatosak. Tehát az egyik ilyen toposz, aminek a története jól végigkövethető ebben a könyvben, ez ugye a sorsüldözte szerelmeseknek a toposza. Két olyan fiatal szerelmesé, akik a külvilág tiltakozása vagy külső körülmények miatt nem lehetnének egymáséi, de mégiscsak egymásba szeretnek. És ugye ennek az irodalomban a legklasszikusabb megjelenési formája az ugye a Rómeó és Júlia történet, de egy másik, talán ma már kevésbé ismert megjelenési formája, ami szintén fontos ebből a szempontból, ez a Paolo és Francesca története a középkori Itáliából, amit Dante tett Halhatatlan a pokol című művében. És ugye mindkét esetben ugye egy-egy csók az, ahol a szerelmesek összejönnek. Tehát központi szerepet játszik az ő halállal végződő történetükben ez a csók. És egyértelműen látható, hogy ez a toposz, ez akár a 20. századi hollywoodi filmekig megy aztán el és él tovább.
Sorban hozza is az ismert filmeket, a filmtörténet nagy alkotásait. Filmtörténeti szempontból is érdekes ez a válogatás, amit mutat a szerző.
Ez egy különböző művészeti ágak, egy kulturális területek fölött végighúzódó szál. A maga a szerző ugye jelkutató, szemiotikával foglalkozik, tehát nem filmes, vagy művészettörténész, vagy irodalmár, nem egy-egy szakterületnek az ismerője, hanem minden területről hoz példákat.
A film nagyon hatásos művészet, talán a leghatásosabb mind közül, hiszen a látvány, a hang és a narratíva egyaránt az eszköztárába tartozik. A csók kezdettől fogva fontos szerepet játszott a fejlődésében, az egyik legelső mozgókép Thomas Edison alkotása jellemző módon a csók címet viselte 1896-ban. Az alig 18 másodperces kisfilmben maga a tényleges csók csupán néhány másodpercig tart. A két színész a csókolózás közben végig beszélgetett egymással. A kisfilm mégis a filmtechnológia kezdeti fázisát jelentő vitaszkóp korszak egyik legnépszerűbb darabja lett. Olyan felháborodást okozott, hogy a tisztes polgárok kihívták a rendőrséget a vetítésekre, és azt követelték, hogy a hatóságok a nézőket is büntessék meg közszemérem sértés miatt.
Engem meghökkentett például a Pigmalion történet, ahogyan végigviszi, hogy ez az életre csókolás sztoria. Tehát, hogy a csók az lehet halálos, lehet végzetes, lehet életre keltő, életet adó, és még mennyiféle.
Így van, hát igen, ahogy kibontakoznak a különböző fajtái, úgy születnek ilyen rendkívül erős alapképletek. A halálos csókról, a démoni nő alapképlete, ami ugye szintén a csókkal függ össze és megsemmisíti a férfit, az ártatlan szerelmesek csókja, és a többi, és a többi. És ezek a történetek, ezek aztán megtermékenyítik a nyugati kultúrát évszázadokon keresztül. És ugye az a másik állítása a szerzőnek, hogy a globalizációval, és azáltal, hogy a nyugati kultúra bizonyos értelemben általánossá vált az egész világon, úgy válik a csók is ebben a kulturális értelemben is általánossá az egész világon. Tehát ezt a megszületett szokást, ezt elsősorban ugye Hollywood segítségével aztán minden más kultúra is magáévá teszi és átveszi.
A popzenét is feltérképezi, hogy a csók bizonyos előadóknál milyen jelentőségű a dalokban. Elvis Presley vagy Louis Armstrong, szóval sokan szóba kerülnek a nagyok, az embernek kedve van meghallgatni, meg megnézni ezeket.
Így van, és ugye a régebbi múltból pedig szó van az operákról, a madrigálokról, ugye a csók mind a két műfajban nagyon fontos szerepet játszott. Szó van, ugye a trubadur költészet is nem csak költészet volt, hanem egyben zene is volt, tehát valóban van egy nagyon erős zenei vonulata ennek. Ami egy érdekes felvetés, azt mondja a szerző, és erre futtatja ki a könyvet a végén, hogy bizonyos értelemben a csók meghalt, vagy a halálához közeledik, mert mint hogyha mindent elmondtunk volna ez alatt, az 5 évszázad alatt ebben a témában, amit érdemes lett volna mondani, minden toposz körbe lett volna járva, és minden lehetséges módon bemutatva, és hogy talán ilyen értelemben nem látszik új út, új mondani való, amit ez a gesztus föl tudna magára venni.
Igen, de azt is írja, hogy a kutatások szerint bár a szexualitást lehet, hogy úgy mondjam, gépesíteni, tehát ilyen szexuális robotok megjelenhetnek, meg a virtuális világ is beavatkozhat, vagy lehet erotikus tartalmú, de hogy a megkérdezettek azt mondják, hogy a csók az nem veszhet ki az életünkből.
Igen, de az emberi szinten valóban az a helyzet, hogy akár elfogadjuk ezt a feltételezést, hogy ez egy kultúrához kötött dolog, akár mégiscsak azt hiszük, hogy ez valami alapvető emberi tulajdonság, de az egészen biztos, hogy annyira zsigeri és annyira mélyen beleívódott abba, hogy el tudjuk képzelni egyáltalán a szerelmet, hogy valóban ő elvégzett egy kis kutatást, mert ő egyetemi tanár egyébként, és maga a könyvötlet is úgy jött, hogy az egyik óráján egy diákja megkérdezte a csókról, hogy mit gondol róla ilyen szemiotikai szempontból. Ebből jött rá, hogy tulajdonképpen ezt talán érdemes lenne megvizsgálni. És aztán később csinált egy ilyen kis kutatást is a diákjai között, hogy mit gondolnak a csókról, milyen tartalmakat tulajdonítanak neki. És egyrészt valóban az derült ki ebből, hogy nagyon fontos számukra, másrészt pedig az derült ki, hogy hát a magánember szintjén bizony ugyanazok a dolgok, ugyanazok a jelentések fogalmazódtak meg, amiket a kultúra felhalmozott az évszázadok során.
A csókra van egy kifejezés, hogy oszkuláció, ami elég ronda szó mondjuk. És azt mondja, hogy tulajdonképpen bizonyos elméletek szerint a csók egyfajta hazugságvizsgáló rendszer. Azért fontos, mert hogy a csókolózók felmérik egymás illatát, ízét, itt derül ki, hogy összeilleneket.
Ugye itt jelenik meg ez a lélekcsere gondolat is, ami kifejezetten ősi dolog, és ugye a házastársi csókban van benne, hogy a házasságkötés ritusához nagyon régóta, tehát a keresztény házasság ritusához legalábbis nagyon régóta hozzátartozik ez a házastársi csóknak a gondolata, ami tulajdonképpen a lélekcserének a szimbóluma, hogy két ember kicseréli a lelkét, és onnantól fogva egyé válnak.
Ugye arról beszéltünk eddig, hogy hogyan jelenik meg bizonyos művészeti ágakban a csók, de hogy hogyan hat a csók ezekre a művészeti ágakra, az mennyiben érdekes? Tehát, hogy például írja, hogy 6 perc volt a leghosszabb csók jelenet, de hogy volt egy ilyen szabály, mondjuk Hitchcocknál, hogy 3 percnél nem lehetett hosszabb. Szóval, hogy mint hogyha a csók maga meghatározna bizonyos műfajokat, bizonyos irányzatokat.
Hát és az nagyon érdekes, hogy tényleg ennek mindig vannak kötött kulturális szabályai, hogy mit és milyen formában tartunk elfogadhatónak a csók megjelenítéséből. Tehát pontosan tudjuk, hogy mi az az első olyan tévéfilmes epizód, az, ha jól emlékszem, a Star Treknek az egyik 60-as évekbeli epizódja volt, ahol először csókolózik egymással fekete és fehér bőrű színész. És ugye ma már nem tudjuk elképzelni, hogy ez egy mekkora tabu döntés volt a maga pillanatában, de hát ez azt is jelenti egyben, hogy az előző 5 évtizedben a film életében nem láthatott ilyet a vászon soha a néző. Ma pedig ugye egészen természetesen el se tudjuk képzelni, hogy ezért nem problémaként merüljön föl.
Az egyik legérdekesebb és legismertebb hagyomány a karácsonyhoz kötődik, amikor az angol szász világban a szerelmesek egy csokor felakasztott fagyöngy alatt megcsókolják egymást. Egy elmélet szerint ez egy óészaki mítoszra vezethető vissza. Az égistennőjének, Frignek két fia született, és az egyikért, Balderért, a fényisteniért különösen rajongott. Hogy megvédje minden bajtól, elvarázsolta az összes tárgyat, így semmi nem árthatott neki. A fagyöngy azonban elkerülte a figyelmét. A bajkeverő isten Loki megtudta a titkot, és rávette Balder ikertestvérét, hogy lője meg a bátyját egy fagyöngyből készített nyillal. Balder meghalt, de sikerült visszahozni az életbe, és Frigg kijelentette, hogy a fagyöngy ettől kezdve nem halált, hanem szeretetet hoz a világba. Az emberek nem sokára csókolózni kezdtek a fagyöngy alatt, legalábbis a legenda szerint. Egy másik elmélet szerint a fagyöngyöt az ókorban afrodiziákumnak tartották, szerepet kapott a házassági szertartásokban, és gyakran a hitvesi ágy alá helyezték, hogy elősegítse a gyermeknemzést. Ez a hagyomány aztán Angliában nyerte el a mai formáját. A fiatal emberek megcsókolhatták a hajadonlányokat, ha észrevették a fejük fölött a felakasztott fagyöngycsokrot, és minden egyes csók után leszettek egy bogyót. Ha a bogyók elfogytak, már nem volt szabad újabb csókot adni, nehogy balszerencsét hozzon. A fagyöngy alatt elcsattanó csók jelezte, hogy a lány nyitott a fiú közeledésére.
Mesék és legendák és mítoszok sorra szóba kerülnek. Tehát mi volt a piroska és a farkas alaptörténete, hogy honnan származik a Csipke Rózsika, ugye az alvó szépség, akit szintén életre kell csókolni. Szóval, hogy ilyen szempontból nagyon izgalmas.
Így van, hát a szerző nagyon könnyed és olvasmányos stílusban tulajdonképpen ugrál különböző művészeti ágak és korok között, mindenhonnan hozva érdekes és a csókkal, a szerelem kifejezéssel kapcsolatban lévő példákat. És ez valóban ilyen értelemben egy nagyon, nagyon olvasmányos, kellemes kötet, mert nem igény az olvasótól olyan nagyon mély elmélyedést, viszont elszórakoztatja, és föl is idézi azokat a történeteket, amiket esetleg tudunk, csak soha nem raktunk össze ebben a sorrendben, vagy nem gondoltunk arra, hogy ezek ezen a szinten összekapcsolódnának.
Zsupán András fordítóval beszélgettünk Marcel Danézi, a Csók története, a Populáris Kultúra Születése című kötetéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak ebben az órában is, várom önöket a Könyvben utazom Facebook oldalára, örülök, hogy egyre többen keresik fel ezt az oldalt. További kellemes rádiózást kívánok, rövidesen újabb könyvajánlóval jelentkezem itt a Trend FM-en.